nyilvánítás szabadságát, vagy ugyanígy az annak erőszakos korlátozására irányuló megmozdulások szabadságát is. És egy mai hír szerint lemondott Elbert Gábor sportszakáramtitkár néhány nappal a pekingi olimpia megnyitója előtt. Tehát várom, hogy hívjanak 061-387-84-53, 387-84-52 a két telefonszámunk, és 06-30-30-30-95-3 az SMS számunk.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
A Magyar Közútút Infomtól tudjuk, hogy súlyos baleset helyszínelése miatt lezárták Székesfehérváron a 8-as főút kivezető szakaszát teljes szélességében. A forgalmat a rendőrség helyi utakra tereli, mindkét irányban nagy a torlódás. Úgy, ahogy nagy a torlódás az Erzsébet hídon is Pest felé egészen az Asztóriáig, az utv.hu kamerái szerint pedig sokan vannak az Árpád hídon is. Pesti irányban Buda felé kellemesen lehet autózni. Jónak tűnik a Róbert Károly körút forgalma, tehát lehet haladni a híd felé és az M3-as felé egyaránt, és ha már híd, akkor a Margit hídon. Minden rendben van, ahogy a rávezető Szent István körúton is mindkét irányban, és úgy tűnik, hogy Budán a folytatásban is remekül haladhatnak, nyoma sincs tumultusnak például a Margit körúton egyik irányban sem.
Következnek a Klubrádió hírei.
4 óra múlt 2 perccel, jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Izomfáradást késleltető tapaszokat használt Kolonics György derül ki a Magyar Kajakkenu Szövetség és az Országos Mentőszolgálat közös közleményéből. Barát Etele, a szövetség elnöke, a mentősök tegnapi nyílt levelére reagálva kijelentette, hogy a sportolón olyan tapaszok voltak, melyeket előzetesen a Magyar Olimpiai Bizottság bevizsgáltatott és a beszerzésüket is támogatta. Az Országos Mentőszolgálat központi rohamcsoportja a nyílt levéllel Ludasi Róbert Kolonics edzőjének megjegyzéseire válaszolt, melyben többek között felvetette, miért nem beszél a tréner arról, hogy milyen tapaszok voltak a kétszeres olimpiai bajnok kenustestén. A két szervezet vezetője a közleményben mindenkit, aki a múltkedi tragédiával bármilyen kapcsolatba került, arra kér, hogy figyeljen az elhunyt sportoló személyiségi jogaira. A kétszeres olimpiai bajnok kenus múltkedden edzés közben lett rosszul. Társa Kozman György és Ludasi Róbert megpróbáltak segíteni rajta, de ez már a kiérkező mentősöknek sem sikerült. Lemondott Elbert Gábor. A sportszakállam titkár ma nyújtotta be lemondását Gyenesei István önkormányzati miniszternek, augusztus 8-áig maradt posztján. Elbert Gábor a Klubrádiónak azt mondta, hogy van néhány számára fontos dolog, amelyről másképp gondolkodnak a sportot is felügyelő miniszterrel, de részleteket nem közölt. Hozzátette, hogy nem hirtelen döntésről van szó, már korábban megszületett benne az elhatározás, de azt meg akarja várni, hogy az olimpiai csapat elinduljon Pekingbe. Legalább 30 lövést adtak le 4 galgagyörki lakóházra múlt éjjel, nem sérült meg senki. A Pest megyei településen ismeretlenek lövöldöztek, a rendőrök több tényhüvelyt is találtak. Olá Csaba, a Roma Polgárjogi Mozgalom Pest megyei elnöke azt mondta, hogy szerinte a támadás szoros összefüggésben állhat a Magyar Gárda júniusi akciójával, ugyanis akkor és azt követően megfenyegették a családokat. Nincs hatásköre a központi nyomozó főügyészségnek, hogy a melegfelvonuláson megtámadott Lévai Katalin és Szetei Gábor ügyében eljárjon. A július 5-i felvonulás után ellentüntetők megtámadták azt a rendőrautót, amelyben Lévai Katalin szocialista európai parlamenti képviselő és a másságát nyíltan vállaló Szetei Gábor volt államtitkár próbált elhagyni a teret. A kis busz ablaka betört, és annak törmeléke beterítette az utasokat, de senki sem sérült meg. Csökken az üzemanyag nagykereskedelmi ára szerdától, a gázolaj és a benzin is 5 forinttal lesz olcsóbb. A MOL legutóbb június 18-án emelte az üzemanyagok árát, akkor történelmi csúcsot döntöttek. A holnap utáni csökkentéssel a gázolaj átlagosan 325 forint, a 95-ös benzin pedig átlagosan 305 forint lesz, de az egyes kutak árai között 10-15 forintos eltérés is lehet. Végül röviden az időjárásról, hajnalra 14 fokig hűl majd a levegő, holnap változóan napos száraz időnk lesz élénk széllel. Péntekig marad a hűvös változékony idő, országszerte sok eső várható, a hétvégén azonban ismét jön a kánikula. Hírek legközelebb 16:30.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Gazdasági hírek.
A Klubrádió gazdasági hírei.
Jó napot kívánok, Németh Tamás vagyok. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 8,5%-os szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntés indoklása szerint a monetáris tanács továbbra is úgy látja, hogy a magyar gazdaságot visszafogott növekedés és az infláció lassú ütemű csökkenése jellemzi. Az elmúlt két hónapban beérkezett adatok alapján az olajárak emelkedése növeli, míg a forint árfolyamának közelmúltban végbe ment erősödése pedig mérsékli az inflációs kockázatokat. A tanács nem kívánja megakadályozni az energiahordozók relatív árainak a megváltozott globális keresleti és kínálati viszonyokkal összhangban történő alkalmazkodását. A tanács arra törekszik, hogy ez a folyamat ne okozzon tartós inflációs nyomást. A jegybank hangsúlyozza, a monetáris tanács elkötelezett a 3%-os inflációs cél mellett. Gazdasági hírekkel legközelebb este 6 óra után várom Önöket, itt a Klubrádióban.
Gazdasági híreinket hallották.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgető társa.
Dési János.
Jó napot kívánok, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartanak. Gyorsan elmondom azokat a témákat, amelyeket ma remélem meg fogok önökkel beszélni. A nemzet lelkében a baj, mondta Orbán Viktor, a Fidesz vezetője Tusnádfürdőn, abban a beszédében, amelyet elemzők a korábbi éveknél visszafogottabbnak nyilvánítottak, minősítettek. Orbán Viktor azt is hozzátette, még nincs itt a győzelem, sokat kell tenni azért, hogy a Fidesz vagy a polgári erők valóban győzzenek. Aztán két SZDSZ-es országgyűlési képviselő, Pető Iván és Magyar Bálint levelet intézett a legfőbb ügyészhez. Ebben a vélemény nyilvánítás szabadságának határait kérdezik többek között, arra kérnek választ a legfőbb ügyésztől, milyen érdekeket kell védeni az államnak, a békés véleménynyilvánítás szabadságát, vagy ugyanígy az annak erőszakos korlátozására irányuló megmozdulások szabadságát. Aztán néhány nappal az olimpia megnyitója előtt lemondott Elbert Gábor sportszakáron titkár, mert vitája van az ezt a területet felügyelő miniszterrel. Mondta, és végül az igazságügyi miniszter egy reggeli tévés műsorban elismerte, hogy kormányzati közbenjárásra kapcsolták le a szélsőséges hírportált, a Kuruc Infót a világhálóról. Úgyhogy mindezekben várom majd a véleményüket, hogy megbeszéljük. Tudják, 061-387-84-53 és 061-387-84-52, a telefonszámunk, az SMS számunk pedig 06-30-30-30-95-3. És úgy szoktuk kezdeni ezeket a műsorokat mostanában, hogy megkérünk valakit, mondja el, hogy szerintem mi a fontos, mit beszéljük meg. Ha minden jól megy, akkor itt van a telefonnál Derdák Tibor. Jó napot kívánok!
Igen, itt vagyok.
Akkor eddig már megvagyunk. Önről többek között azt kell tudni, vagy talán a legfontosabb, amit most tudni kell, hogy jó néhány olyan iskola létrehozásában, illetve működtetésében vett részt, vagy kezdeményezett, amely elsősorban cigány gyerekeket, fiatalokat képez. Azt hiszem, mondhatjuk azt, hogy meglehető sikerrel?
Igen, hogy ne. Azt hiszem, hogy nem kerestek volna meg engem ebben a műsorban, hogyha egy sikertelen dolgot csinálnék.
Hát nézze, ebben a dologban nem is tudom, hogy mi számít sikernek persze. Az, hogy egyáltalán olyan gyerekek olyan környezetből iskolába járnak, ahonnan más hasonló környezetből, ahol nincsenek ilyen iskolák, esetleg nem is járnak. Vagy az, hogyha jó tanulmányi eredményeket érnek el, felsőfokú oktatási intézményekbe tudnak nagy számba menni.
A siker a végzettség természetesen, a munkapiacon való helytállás a siker. Tehát, hogyha valaki csak egyszerűen jár iskolába, az nem siker.
Hát ahhoz képest, hogy ha nem jár már, az is siker, nem?
Hát, mondjuk az inkább úgy mondanám, hogy kötelesség. Tehát ma már a iskolába járásnak a kötelezettség az kiterjed 18 év alatt mindenkire.
Néhány önkormányzat nagy társadalmi támogatottsággal, hogy figyelem, például azzal próbálkozik, hogy azt mondják, hogy csak akkor kapnak a szülők mindenféle segélyt, ha a gyerekeket elküldik az iskolába. Tehát ők valahogyan azt tapasztalhatják, hogy vannak olyanok, akik nem akarják, hogy csak ilyen meglehetősen drasztikus kényszerítés hatására küldik el a gyereküket iskolára.
Mondjuk úgy, hogy van olyan iskolák, ahol az ember nem szívesen jár, vagy nem szívesen járatja a gyerekét. Egyébként hát mindenki, ugye volt diák, mindenkinek vannak kellemetlen élményei is az iskolából, nem csak kellemesek. De hát az iskolának mégiscsak dolga az, hogy kedvet csináljon a tudásnak, a tudáshoz.
Igen, csak hát ahhoz, hogy kedvet csináljon, hogy mondjam, szóval tanulni is kell, és hát ez egy csomó ilyen, szóval nem minden pillanatában jó az, nem? Mikor nem. Otthon kell ülni, és esetleg magolni kell, vagy leckét kell írni, ahelyett, hogy az ember a labdát rúgná kint, szóval...
Hát, azokban a lakásokban, amikről itt a, mondjuk a monokény nyilatkozat kapcsán, akikre gondolunk, azokban a lakásokban erre nincs mód. Az ember leüljön egy íróasztal mellé, mert nincsen íróasztal, sőt, gyakran semmilyen asztal nincs. Meg hogy csöndben neki üljön megcsinálni a feladatát, mert hogy hát túl sok ember van általában egy-egy lakásban 8-10 zsúfolódnak egy-egy szobába. Tehát és a tanulásról alkotott fogalmaink, hát azok itt nem érvényesek.
Akkor már lehet, hogy ilyen környezetben mégis csak azt kell mondani, hogy ha eljár valaki, az is eredmény.
Csak nem elegendő eredmény. Tehát biztos, hogy minden egyes eredménynek örülni kell, és minden egyes kollégát biztatni kell, aki előre halad egy úton, de azért az úton végig is kell menni, ahogy a Marosán György mondta ezt.
Más összefüggésbe.
Igen, tehát ezt tényleg komolyan gondolom, hogy a tanulásnak nem önmagában az az értelme, hogy parkolópályán tartsunk tömegeket, hanem az az értelme, hogy a munkapiacra behozzunk tömegeket.
Most azt látjuk, meg azt halljuk sok helyen pedagógusoktól, hogy most leegyszerűsítve és némiképp durván fogalmazva, de a cigány gyerekekkel, roma gyerekekkel nem tudnak boldogulni. Már azt se érik el föltétlenül, hogy bejárjanak, hogy kedvel bejárjanak az iskolába, az még kevésbé, és aztán az, hogy jobb középiskolákat végezzenek el, hogy egyáltalán esélyük legyen a felsőfokú tanintézetekbe jutáshoz, hát az ugye százalékban is kifejezve látjuk, hogy olyan kicsi, hogy sírni kell tőle.
Sok mindenem múlik ez, tehát a Magyarországnak az eredményei ebben a tekintetben sokkal jobbak még most is, mint Szlovákia, ahol pedig már az Eurót is nevezették, vagy Románia, vagy Szerbia eredményei. És ennek például az elmúlt évtizedekben nyilván sok oka lehetett, tehát például az, hogy a magyar közoktatás egyáltalán jobb állapotban volt. De azt gondolom, hogy ennek az ügynek a sikeressége leginkább annak volt köszönhető, hogy a jogosítványhoz kellett a 8 osztály.
Tehát volt miért hajtani.
Hát persze, ez a fiúknál döntően bizonyult, és nagyon-nagyon sok fiú ezért hajlandó volt végigcsinálni a 8 osztályt. Ma ez nincs, és ma egyáltalán az egész környezet megváltozott, ugye?
Ma már a jogosítványon se kell a 8 osztály. Amit én nem nagyon értek, hogy lehet vezetni 8 osztály elvégzése nélkül is, de biztos lehet.
Ja. Hát mondjuk a Petőfi Sándor tájéről költészete nem kell ahhoz, hogy az ember az Alföldön autózzon. De,
hát az nem, de mondjuk a nyomtatott nagybetű készségszintű felismerése azért az nem árt.
Az nagyobb kéne. És nekünk bizony most van olyan diákunk, 22 éves, 2 gyereke van, felesége, normális, egyébként viszonylag normális körülmények között él, az A betűt ismeri, a B betűt már nem. Teljesen normális értelmű, semmi baj, csak hát a B betűig már nem sikerült eljutni. No. Tehát ilyen bizony van Magyarországon bőven.
Igen, de én azt hiszem, hogy talán, hogy szokták mondani, hogy igazi analfabétákból talán viszonylag kevés van, nem? De aki funkcionális analfabétákból, abból nagyon sok. Most mielőtt itt valaki elsüti, még a kollégáim között is néha úgy érzem, hogy akad egy-egy ilyen, de ez mondjuk a rossz tréfa volt, de hát azt látjuk, hogy mikor meg kell érteni egy szöveget, akkor ott a meg szörnyű maradások vannak némelyeknél. Most én tulajdonképpen itt elbeszéltem az időt, pedig önnek kéne beszélni, hiszen az a kérdés, hogy ön szerint mi az a fontos dolog, amit meg kell beszélnünk az ilyen megbeszélős típusú műsorokban, mit ajánl nekünk témának?
Hát mostanában nem a mi oldalunkról szoktak témákat ajánlani, hanem 18 polgármester ajánl témát, ugye Szerencs környékéről, aztán a Vona Gáborék ajánlanak témát, ugye, hogy szavazzunk róla a népszavazáskor. Tehát valóban népés hátrányba kerültünk, tehát azok a szakemberek, vagy azok a mozgalmak, amelyek ebben az ügyben hát eredményeket értek el, kérdéseket vetettek föl, és válaszoltak is meg. Hát ezek itt most valóban nincsenek a színen.
Hát akkor itt egy lehetőség. Nem ígérem, hogy népszavazás lesz belőle, ha mond egy témát, de... Mit lát, hogy mi az, ami olyan téma, amit mégse a szélső jobb oldal diktáljon, mégse olyan polgármesterek, akik hát lehet, hogy a saját szempontjukból érthető, de talán mégse látják nagyobb összefüggésükből feltétlenül a dolgot, ajánlanak.
Ja, hát mindenképpen beszélni kell arról, hogy kellenek-e állami programok arra nézve, hogy ez a meglehetősen nagy tömeg, amelyik még a 8-at esetleg éppen megcsinálja, de azt is azért sokan nem. De középiskolába egyáltalán nem kerülnek ezek az emberekkel, mi is legyen. Nemrégiben olvastam egy összesítést arról, hogy Amerikában Colin Powell, aki ugye vezérkari főnök is volt, ha jól tudom, meg miniszter is, meg minden, amit el lehet képzelni, színesbőrű politikusról van szó, ő fölmérette, hogy hogy is áll a középiskoláztatása különböző színű, bőrszínű emberek körében, és hát a katasztrófának írta le ezt a helyzetet, hogy Amerikában a lakosság, a fiatalkorú lakosság 70%-a érettségizik ugyan, de a fekete bőrűeknek csak az 50%-a érettségizik.
Magyarországon a romák között milyen arány lenne?
Hát ezt nem lehet százalékban kifejezni.
Nagy olyan kicsi.
1-2-3%, igen.
Tehát ugye alig akad.
Igen. És akkor ha Colin Powell katasztrófának ítéli, hogy Amerikában a fekete bőrűeknek csak az 50%-a érettségizik, akkor minek ítéljük azt, hogy vannak egész települések Magyarországon, ahol senkinek nincs érettségi, és nem is lesz. És nagyon sok a fiatal.
Mondta, hogy vonzóvá kell tenni az iskolát, de hát ez persze jól hangzik, és persze legyen vonzó az iskola, de hát mit jelent ez? Mire gondol, mikor azt mondja?
Hát persze egyrészt egyszerűen jó pedagógiát jelent, tehát szívvel lélekkel dolgozni kell, azért nagyon sok kolléga van, aki szívvel lélekkel dolgozik Magyarországon, tehát azért nem kell azt gondolni, hogy ahol cigány fiatalok vannak, onnan mindenhonnan menekül minden pedagógus, mert azért nem így van. De biztos, hogy egy jobb végzettségű, piacképesebb szakkal rendelkező kollégák azért, hát azért nem sajó kazán vannak, és nem alsó szemmártomban, igen, ez biztos. Ehhez kell valamiféle állami program szerintem, hogy ezt valahogyan ösztönzi, valahogyan kívánatossá teszi, hogy...
Haló.
Igen, én itt vagyok.
Igen, én is most. Pillanatra elment a hangja.
Igen, hát ugye itt a végeken, most éppen Sajó Kazán vagyok, és itt most éppen azon dolgozunk, hogy az a körülbelül 1500 ember, akik ilyen egészen elképesztő telepi körülmények között laknak, nekik valahogyan javuljon a esetleg a lakáshelyzetük is, de hát a képzettségi helyzetük mindenképpen, igen.
A Gandhi gimnázium példája is, ugye, aminek szintén ön volt az egyik kezdeményezője, az iskola, Ambedkar iskola, hogyha jól mondom a nevét. Szóval ezek azért azt mutatják, hogy lehet sikereket elérni ezen a területen, csak hát akarni kell.
Hát mondjuk úgy, hogy a szülők, a fiatalok ezt nagyon igénylik. Csak ugye, hogyha tömegek nem nagyon tudnak rendesen olvasni, akkor nehéz bekapcsolódni ezeknek a tömegeknek a normál középiskoláknak a világában, és hát a középiskolák pedig nem törik össze magukat, hogy akkor is fölvegyék ezeket a fiatalokat, hanem tudnak rendesen olvasni 14 éves korukban. Erre én úgy gondolom, hogy kell egy állami program. Tehát azért ez nincsen jól, hogy minden ilyen kezdeményezés a Gandhi gimnáziumtól kezdve egyébként valóban az volt az első nagy eredményünk Pécsen. Hát ezek mind magánkezdeményezések.
Úgyhogy ön azt mondja, hogy az államnak ebben jóval nagyobb szerepet kellene az államnak.
Végülis kialakult az a rendszer, ahol az állam tulajdonképpen ilyen kezdeményező szerepet nem vállal föl, egyik kormány sem akarta ezt az elmúlt évben, viszont szívesen megfinanszíroz magánkezdeményezéseket. Hát most csak ezt látjuk, hogy ez van. Ezt nevezném én Amerika modellnek. Tehát Amerikában ugye az állam kicsi, a civil szféra nagy, de hát abban azért van is ugye magánpénz bőven. És az ilyen problémákat elsőbb a civil szféra kezeli. A Európában azért nem ez szokott lenni a modell. Mielőtt be nem lőttek ezek a kelet-európai országok, mint mi is vagyunk, az előtt azért, amit európai modellnek hívhattunk, abban az államnak jóval nagyobb szerepe volt.
És ön azt mondja, hogy megint nagyobb szerepet kellene az államnak mindenbe vállalni.
Hát legalábbis, ha Európa komolyan veszi magát, akkor nem logikus, hogy eltérjen. Most azért, mert belépett 10 kelet-európai ország a maga sokkal nagyobb problémáival, azért most eltérjen az eredeti modelljétől ez a kontinens. Ez egy furcsa irány, ezt látjuk. Ebben veszek én magam is részt, tehát olyan iskolákat alapítok tényleg egymás után, amelyek mind magánkezdeményezésre jönnek. Végül aztán kicsit a bővértékben sikerül az államnak a jó indulatához, és hát persze a pénzéhez ugye hozzájutni.
Sok sikert kívánunk önnek ehhez, Erdák Tibor. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Viszontlátásra.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Forgalmi helyzetkép.
A Klubrádió közlekedési hírei élőben a városból.
Jó napot kívánok a hallgatóknak, Mátyási György vagyok. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé vezető oldalon egészen a Honvéd kórházig folyamatosan haladhatnak, aztán utána már a Váci úti csomópontig lelassul a menet. Az ellenkező irányban a Vágány utcától számíthatnak arra, hogy a külső sávban elkezd akadozni a forgalom, aztán egy kicsit később már a középső sávban is, mert sok autósnak ma is az utolsó pillanatban jut eszébe, hogy az M3-asra szeretne kijutni. Aztán az M3-as fővárosi szakaszán befelé folyamatosan lehet haladni, mert kifelé vezető oldalon és a Szerencs utca előtt torpan csak meg a sor, de olyan két lámpaváltással a kereszteződésen át lehet jutni. A Váci útról egyből fel lehet jutni most még jelen pillanatban a kifelé vezető oldalról az Árpád hídra és az Árpád hídon is, a Budára vezető oldalon még folyamatos a haladás. Stúdió.
Kedden este 9-kor Basszus. Folyamatos múlt a címe Marton László távolodó könyvének, amiben 1989 és 2007 között publikált írásait olvashatjuk. Marianne Faithfull, Olátszumó, Diamanda Gálász, a Hólyag cirkusz, Lila Downs, Najmányi László, Klaus Nómi, Víg Menyhárt Müller, vagy 100 cikk az alternatív zenei világ nagyjairól. A szerző portréja is kirajzolódik Bencsik Gyula kérdései nyomán. Vele együtt várja önöket a szerkesztő Göcsei Zsuzsa.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Megbeszéljük.
Haló, jó napot kívánok. Parancsoljon.
Az első témához szeretnék röviden hozzászólni, az Orbán beszéd.
Nemzet lelkében a baj?
Igen, igen. Pontosabban ehhez a kifejezéshez, mert a beszédből ezt az egy szókapcsolatot ajánlottam megbeszélésre.
Hát és én ezt úgy... A beszéd többi részét is szívesen ajánlom, csak nem tudom elmondani itt az egész
hát,
beszédet.
A túl nagy dínje, abban ne kapjunk most bele. Én úgy érzem, vagy úgy értelmeztem ezt a kifejezést, hogy ha köznyelvi értelemben használnám, hogy nem a nemzet lelke, hanem mondjuk a nemzet pszichés állapota, vagy pszichoszomatikus állapota, akkor az egész könnyebben kezelhető, és egy kicsit a hétköznapi ember számára is érthetőbb. Mert hogy ugye van, aki mindent lelki problémának tart, van, aki tagadja azt, hogy az embernek egyáltalán van lelke, ebben most ne is menjünk bele, de azt, hogy pszichés problémák, meg pszichoszomatikus problémák garmadája van, ezzel mondjuk nem nagyon lehet vitatkozni. Tehát én ezt így értem, ez akartam csak hozzászólni, és hogyha elkezdjük nézni a mérhető eredményeket az önkárosító magatartások szempontjából, a dohányzás, a kapcsolati problémák, az összes morális problémám az üzleti életben jelentkezik, szóval egészségi mutatók kérdése, akkor azt gondolom, hogy rögtön tudjuk, miről van szó. De lehet, hogy a politikusok nem erre gondoltak, de én ezt így értem.
És egy pillanatra itt megállnánk, aztán találgathatjuk persze, hogy mire gondoltak, igen, hogy azért ezeknek a jelenségeknek egy jelen nagy része a rendszerváltás előtt is megvolt, például a rettentő magas öngyilkosságok, vagy öngyilkossági kísérletek száma, és egy csomó olyan alkoholfogyasztás, és egy csomó olyan deviancia 90 előtt is bőven jelen volt, ami sajnos érdemben sokszor még ma sem csökkent, vagy nem javult.
Én azt gondolom, hogy a trendekre érdemes figyelni. Tehát nem a punktuális jelenségekre, mert mindig minden volt, hanem hogy mik a trendek. És ezek, ha lefordítom ezt a kérdést, hogy most a lelke szó mit jelent, akkor én kifejezetten a pszichés állapot, a pszichoszomatikus betegségek állapota, egyetlen a mentálhigiénés állapotának a mérhető dolgaira gondolok,
amik exaktú tanulmányokban, kutatóintézetek által készített felmérésekben le vannak fektetve, utána kereshetőek. Tehát az, hogy jelen volt, igen. Én annyiban értek egyet a politikussal, hogy a trendek romlanak.
Már hogy rosszabbodnak ezek,
igen,
a,
igen.
Ezek az irányok.
És ezek nem szubjektív gondolatok, hanem egyszerűen le vannak fektetve statisztikákban. Azt gondolom, hogy ezt mindenféle párt tudja, és mindegy, hogy demográfiáról beszélek, mindegy, hogy a kapcsolati problémákról beszélek. A SOTÉN például, mert azt éppen ismerem, rengeteg felmérés készült erről, társadalom, élettani kérdések. Szóval, hogy az, ha azt mondja Orbán Viktor, de ha más mondja, hogy a nemzet lelkével baj van, szerintem erre gondol. Ezekre a trendekre. Lehet, hogy nem, de én ezt így értettem.
Van egy olyan kimutatható dolog, hogy földrajzilag is ez egy nagyon meghatározó dolog, tehát most nyilván némiképp leegyszerűsítve, de kelet felé haladva romlanak ezek a mutatók, és Nyugat-Európa felé haladva általában javulnak, és hát Magyarország ugye nem a legjobb helyen van persze Nyugat-Európához képest, de nincs is annyira tragikus helyzet egy csomó dologban, mint például tőlünk még keletebbre.
Hát mindig van rosszabb. Mindig van rosszabb, ebben önnek igaza van. Most itt én maradnék a felvetett témánál, világos. Hogy baj van a nemzet lelkével. Tehát ezt nem tágítanám ki borzasztó nagyra, hogy baj van-e, akkor én ezt így fordítanám le. Igen, baj van a nemzet pszichés, pszichoszomatikus és egyáltalán egészségmutatók szerinti állapotával, és ebben a kérdésben azt gondolom, hogy politikai pártállástól függetlenül egyet lehet érteni. Attól függetlenül, hogy most valaki szereti, vagy nem szereti Orbán Viktort, ezek ténykérdések.
Én nem tudom, hogy Orbán Viktor úgy gondolta, hogy amilyen az ön megfejtése, ugye az a mondat, hogy a nemzet lelkében a baj, az számomra azt is jelentheti, hogy a lelkében, és nem feltétlenül a valós körülményeiben van az igazi probléma, ami ahhoz képest érdekes, hogy Orbán Viktor, illetve a Fidesz kampánya hosszú ideig arra épült, hogy az anyagi körülményeink romlottak az elmúlt éppen aktuális időszakban. Azt mondja, hogy a nemzet lelkében a baj, akkor azt mondja, hogy nem a materiális külső dolgok a probléma, hanem amit mi erről gondolunk, vagy ahogy mi ehhez viszonyulunk.
Persze. Hát azt gondolom, hogy az ember lelki állapota, használjuk ezt a szót, de tudom, hogy ez egy nehezen megfejthető szó. Az ember lelki állapota az nem független az anyagi körülményektől, ez kétségtelen. De nem tudjuk, tehát innentől fog már találgatás, hogy Orbán Viktor mit gondolt. Én azt akartam önnek elmondani, és a hallgatóknak, hogy én ezt hogy értettem.
Igen,
ezt a kicsit konfúzan értelmezhető szót, hogy nemzet lelke, mert erre sokan felsikítanak, hogy ilyen nincs is, pedig hát ha van nemzetgazdaság, meg a nemzetnek van kultúrája, meg a nemzetnek van jövője, meg a nemzetnek vannak hagyományai, akkor a nemzetnek lehet lelke is, nem?
Biztos. Meg a nemzet egyes tagjainak külön-külön mindenképpen, és persze abban aztán együtt lehet valami, de ugyanakkor azért mégiscsak látható az, hogy a születéskor várható élettartam például, még ha mindig el is marad Nyugat-Európától, de 3-4 évet nőtt az elmúlt években, és ugye a kormányzati programok ennek a dupláját ígérik, azért az öngyilkosságok száma csökken évről évre, tehát lehet, hogy egy hosszabb távú tendenciában közel sem olyan drámai a változás, javulás, mint amit szeretnénk, de hogy van javulás azért, az biztos.
Orbán Viktor, nem hiszem, hogy a trendekről beszélt, ő arról beszélt, hogy baj van. Tehát momentán még baj van, és ha csak ennél maradunk, akkor nem tévedett nagyon.
Igen, lehet, hogy a trendek, világos, ön mondta a trendeket, tehát hogy azért például a születéskor várható élettartam, ami egy nagyon fontos mutató, az főleg a hölgyeknél szépen javul.
Főleg a hölgyeknél, ha hallgatunk a férfiak és az aktív férfi korosztály várható élettartamáról, na akkor kezdhetünk sírni. Mert a 40 és a 65 év közötti férfi társadalom halandóságát, ha összevetjük, na de nem folytatom, ezek szakmai kérdések, én csak azt akartam mondani, hogy a szubjektív, hát ilyen kicsit talán fellengzős politikus beszéd világából ezt a kérdést le lehet hozni a mindennapi közbeszéd világába, az adatok, a trendek, a statisztikák, az egészségi mutatók és a pszichoszomatikus mutatók segítségével, és erre szerettem volna utalni önnek is, meg mindenkinek, aki ezt csak ilyen kicsit zsurnalista, politikus beszédként hajlandó hallani, forduljon a tényekhez. Vannak erről statisztikák, olvasson utána, hogy is vannak a trendek. Trendek. A trendek a lényeg.
Azt sosem átolvasni. Köszönöm szépen.
Minden jó.
Viszontlátásra.
A hírek után is lesz mit megbeszélni.
Kultúrtipp. A Klubrádió kulturális magazinja kedden esténként 8 órától.
A Kultúrtippben várom önöket egy sátoros ünnep ajánlatával Monostor Apátiból.